117 perc. Gondolom, hogy önöknek sem okoz mindig gondot, amikor el kell mondaniuk azt, hogy mit szeretnének. Aztán vannak olyan helyzetek, amikor csak mondjuk a magunkét, aztán a másik meg reagál rá valahogy. Folyamatosan kapcsolatban állunk egymással akkor is, amikor monológokat mondunk, biológokat, trilógokat, hát most éppen egy trilógnak lesznek majd a főtanúi, mert hogy pont arról a darabról fogunk beszélni, melynek a címe Monológok, Bilógok és Trilógok, mindez Jean-Michel Rébnek a darabja, amelyet feldolgozott a Holdon Golf projekt, és itt van velem most ennek a darabnak a női főszereplője, aki el fogja nekünk mondani, hogy hogy éli meg a nő ezeket a szerepeket, Bach Zsófia színésznő és Cortez Sebastian a darabnak a rendezője. Szeretettel köszöntelek benneteket.
Sziasztok!
Jó napot kívánok!
Emberi kapcsolatokról szól ez a darab. Én tegnap este láttam egy jó kis pince színházban, az RS9-ben tele volt. Teltházzal ment a darab, ennyire kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogy működünk akkor is, hogyha ez egy kicsit egy abszurd szemszögből megvalósuló kommunikáció, meg monológok felsorolása volt?
Én azt gondolom, hogy ez a darab nagyon-nagyon aktuális. Ez a címéből nem derül ki. A cím ez voltaképpen csak a darab szerkezetét jelöli. Küzdünk is ezzel, hogy őszinte legyek, hogy ezen a címen játsszuk-e tovább. Felmerült bennünk a gondolat, hogy esetleg egy olyan címet adjunk neki, amely többet árul el magáról magának a darabnak a tartalmáról.
Milyen címet? Vagy az még nincs meg?
Nem, még nincs meg. Küzdünk vele, csak miközben én azt gondolom, hogy az fontos, hogy a néző úgy érkezzen meg, hogy tudja, hogy nem egy krimit fog látni, nem egy Shakespeare darabot, tehát hogy nagyon világosá teszi egyébként a cím az, hogy hogyan épül föl ez az előadás. Mégis az okozhat gondot, hogy nem tudjuk, hogy miről fogunk beszélni benne, csak az, hogy egy ember, két ember fog beszélgetni, illetve három. De amit a darab megfogalmaz az egyes jelenetekben, a monológokban, a bilógokban és a trilógokban, azok viszont teljesen időtlen emberi konfliktusok és helyzetek.
Egy nő és két férfi játszik ebben a darabban. Az, hogy ezek mennyire időtlenek, ezek a helyzetek, azt gondolom, hogy maguk az abszurditások is mutatják, mert hogy nagyon élesen ki vagyunk hegyezve az abszurdra, és sokkal jobban el tudjuk fogadni azokat a görbetükröket, hogyha megmutatják nekünk, mint hogyha egész egyszerűen a szemünkre hányák, hogy hát te nem tudod rendesen elmondani, nem tudsz szakítani, nem figyelsz rá. Akkor, amikor ezt görbetükörben látjuk, akkor szívesebben magunkra ismerünk, mert legalább nevetni tudunk rajta, és közben saját magunkon. Amikor ezt a darabot csináltátok, összehoztátok, voltak saját felismeréseitek, hogy a francba, hát én így működöm?
Tehát nekem nagyon sok a magam részéről, erről többször beszéltünk is, hogy tehát például van egy monológ az elején, nem akarom lelőni a poént, de hogy ez egy szakítás, és hát azt is mennyiféleképpen lehet. Tehát például volt olyan szakasz, amikor úgy csináltuk, hogy én élből utálom ezt a fiút, és élből azt akarom, hogy takarodjon, és izé. És volt olyan, amikor meg az volt bennem, hogy nagyon szeretem, de egyszerűen nem működik. És például, hogy ezek is olyan érdekesek voltak, hogy többféleképpen lehetett megszólalni egy monológon belül, és nagyon jó saját történetek jöttek elő, meg tehát, hogy annyira jó, hogy én ezt a részét szerettem igazából bármikor a színházban, de ebben a darabban meg főleg, hogy annyi minden került elő, ilyen személyes élmények, és hogy mennyire nem lehet ezt külön választani attól ebben a szakmában, hogy de most nem erről van szó, de nagyon is erről van szó. És ez iszonyatosan jó, mert rengeteg olyan beszélgetés van, ami nem biztos, hogy megtörténne esetleg emberek között, és akkor még pluszba jönnek a nézők, akikbe szintén lezajlik egy beszélgetés magukban. Én nekem ez a kedvenc részem. Ez volt benne a kedvenc részem.
Kipróbáltad többféle érzéssel ugyanazt a részt, és akkor rájöttél arra, hogy melyik az, amelyik a legjobb, vagy azt megmondták neked kívülről, hogy hát ez a fajta megoldás a legszínpadképesebb, de te azt gondoltad, hogy egyébként meg egy másik érzés a sokkal adekváltabb ehhez.
Hát Sebastian iszonyatosan nyitott. Szóval, hogy vele nagyon nagy élmény volt próbálni, mert egyáltalán nem volt ilyen, hogy ő megmondta, hogy mi a tuti. nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy ki hogy érezte a maga szemszögéből ezt az egészet, és abból raktuk össze a saját verziónkat, a kettőnk közös verzióját, vagy akár hármunkét, négyünkét, ha éppen ott volt Zsolt és Gábor, akik most nincsenek itt, de mindig azt éreztem, hogy ez egy közös megegyezés alapján történik.
Igen, éppen úgy, ahogy a darab széles nagy társadalmunknak tart görbetükröt, ugyanúgy tartott görbetükröt nekünk is, úgyhogy mi is szembesültünk, amikor dolgoztunk rajta azzal, ami belőlünk van menne a darabban, és hát hoztuk a saját történeteinket, a saját élményeinket. Nyilván én is rendezőként gondoltam ezt valahogy, vagy legalábbis volt egy első olvasatom róla, és a próbákon derült ki egyrészt az, hogy ez hogy árnyalható, és mennyire igaz, mennyire tud közös igazság lenni, illetve hogy egyáltalán mennyire érvényes, mert volt, amikor kipróbáltuk, és az derült ki, hogy igen, valami ilyesmiről van szó benne, de mégis az a megoldás, amit én keresek, az nem, mégsem találkozik a szöveggel. És akkor közösen kerestünk egy újat.
Ki választotta ezt a darabot?
Én választottam. Ez az én választásom volt. Elkezdtem kortárs darabokat keresni. Kifejezetten cél volt, hogy egy három szereplős előadás szülessen, és én nagyon gyorsan beleszerettem ebbe a darabba. Nagyon-nagyon megtalált a humora, a szellemisége, a gondolkodása.
Az mit jelent, hogy cél volt, hogy három fős darab legyen? Mitől izgalmas egy pont három fős darab?
Hát ennek vannak sajnos technikai okai is. Három embert viszonylag könnyű egy térbe hozni. Még így is tudott gondot okozni, de hát ugye három olyan színészről beszélünk, akinek mind máshol vannak elkötelezettsége, és máshol játszanak és próbálnak. Úgyhogy volt egy ilyen technikai szükségszerűség. Ugyanakkor pedig szerintem meghatároz egyfajta intimitást a munkában, és másfajta fókuszt az egyes színészekre, mint hogyha ez egy 15 szereplős előadás lenne.
Ugye azt mondta Zsófi, hogy te nem nagyon irányítasz, illetve hagyod, hogy megtörténjen, aminek meg kell történnie, és akkor maximum jóvá hagyod, vagy pedig azt mondta, hogy próbáljuk meg másképp. De gondolom, amikor kiválasztottad a darabot, tudtad már, hogy kikkel fogsz együtt dolgozni, akkor azért volt egyfajta elképzelés a fejedben, hogy na mi fog történni. Teljesen más, amit én tegnap láttam, mint amit te elképzeltél, vagy van azért valami köze ahhoz, és akkor csak ilyen szépen úgy irányítasz, hogy ezt ne is vegyék észre.
Szerintem mind a kettő előfordult. Tehát volt olyan jelenet, ami kezdettől fogva valahogy én így álmodtam meg, és aztán nagyjából úgy is maradt, és volt olyan, ami teljesen másról kezdett el szólni, és én közben rájöttem, hogy igen, ez sokkal jobb így, mint ahogy én ezt így megálmodtam.
De a jó irányító az azt hiszem feltétlenül olyan, hogyha irányít, és nem veszed észre. És azért a Sebastiannál rengetegszer történt ez.
Tegnap azt tapasztaltam, hogy nagyon sokféleképpen reagált a közönség, és valószínű, hogy mindenki arra reagált, amire úgy érezte, hogy na, ez most éppen telibe talált. Tehát nem volt úgy, mint egy vígjátéknál, vagy egy klasszikus darabnál, hogy van egy csúcspontja, és akkor ott mindenki nevet, vagy mindenki szomorú, hanem az emberek egy része erre reagált, az emberek egy része arra reagált, tehát nem egy standard előadás, mert hogy nem tudhatjátok, hogy ki mire fog visszarezonálni, kinek mi lesz az, ami esetleg megérinti. Ezt minden alkalommal egy újabb mélyvízbe ugrás, minden alkalommal megtapasztaljátok ezt, vagy pedig azért van egy előzetes elképzelésedek erről?
Hát ez érdekes, mert szerintem egy standard darab, ha úgynevezett standard darabról beszélünk, ott sem mindig egyértelmű, hogy hol nevetnek. Tehát nagyon vicces, mert ugye zárt egy próba folyamat, és egy idő után zavaró lesz, hogy nem kap az ember direkt visszajelzést egy úgymond szűz szem által. És az ember úgy elképzel, hogy na itt mennyire fognak röhögni, és milyen jó lesz, és akkor síri csönd. És akkor van a tök ellentéte például. Nekem van a monológomban egy rész, amin sose gondoltam volna, hogy nevetni fognak, és a harmadik szónál elkezdtek röhögni, és egy pillanatra, hogy meg is rendültem, hogy ezeket így abszolút nem lehet kiszámítani, és ez benne szerintem nagyon szép. De akár tehát bármilyen darabról beszélünk.
Változik menet közben a reakciók alapján a darab, vagy pedig...
Szerintem mindig. Én mint színész azt érzem, hogy ez egy nagyon fontos impulzus. A néző nagyon-nagyon tud tanítani, hogy mikor jó, mikor nem. Lehet, hogy úgy tűnik neked, hogy most hú, de marhára jól kitettem azt, és közben egyáltalán nem biztos, hogy ez úgy van.
Én is azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az előadásnak legyen egy nagyon szilárdan lerakott alapváza, ami a szöveg, a cselekvések sorozata, a mozgás, de ezen belül a színésznek kell, hogy legyen szabadsága, és kell, hogy legyen egy figyelme is a partnereire, és minden pillanatnyi változóra, ami természetesen a néző és a nézői reakció. Úgyhogy ha a színész valóban figyel a környezetére, mondom, beleértve a színpadi partnereit, és a nézőtéren élő partnereit is, akkor születik egy olyan igazi jelenlét, amitől érdekessé válik az előadás és a színház.
Ugye a darabban kommunikációs helyzeteket dolgoztok fel, és hát az egyik helyzet az kifejezetten arról szól, ahogy hát elindul egy történet, és akkor aztán lesz belőle, ami lesz. Nyilván az ember sejti azt, hogy mi fog történni. Nagyon jól meg van írva a jelenet, tehát minden alkalommal vannak benne olyan derűs pillanatok, amik tovább lendítik, de hogy olyan szépen végig lehet követni, hogy alakulnak ki bennünk azok a fajta elképzelések, hogy alakítjuk a saját szájunk íze szerint, a saját előítéleteink szerint, a saját élettörténetünk szerint azt a történetet, amit kvázi objektíven elmesélünk a másiknak. Van nektek saját tapasztalatotok arról, hogy egy ilyen felismerés az vezethet arra, hogy az ember elkezd gondolkozni azon, hogy a bánatban, hát akkor lehet, hogy mégsem kéne így működnöm?
Nekem őszintén szólva, hogy ezzel ellentétes élményem van. Volt még a Színművészeti Egyetemen egy nagyon izgalmas személyiségű osztálytársam, Lisztóczky Hajnal, aki annyira képszerűen és gazdagon tudott mesélni, mint nagyon kevés ember az életemben. És egyszer a jelenlétemben mesélt egy olyan történetet, amelynek én is szereplője voltam, és ahogy meséltem, rájöttem, hogy többek között azért ennyire jó mesélő, mert egyáltalán nem azt meséli el, ami történt, hanem folyamatosan, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudatosan, de gazdagította a történetet, és színezte, és színesítette. És ott ültem mellette, a többiek szakadtak a röhögéstől, és én azon gondolkoztam, hogy közbevessem-e, hogy de Hajni, nem egészen így történt, és rájöttem, hogy nem. Az ő variációja sokkal jobb, sokkal izgalmasabb, és természetesen egy nagyon más helyzet volt. Ott volt egy szórakoztató történet a darabban, ebben a jelenetben van egy egyszerű történet, ami végül is egy gyilkossággá fajul az újra mesélés által. De valahogy akkor azt éreztem, hogy igen, van helye annak, hogy mindig egy szubjektív átformáláson essen át egy történet, ha nem ártunk vele.
Tudnám átesni egy szubjektív átformáláson? Tehát én nem nagyon hiszek az objektivitásba, tehát hogy ez az én handicapem, de hogy egyáltalán képesek vagyunk nem szubjektív módon a saját életünk tapasztalatait, gondolatait, hiszen megszűrjük már eleve a befogadásunkkal.
Persze, igen.
Hát itt van például a Vihar kapujában, ha azt vesszük példának, hogy ott is. De ott ugye van három verzió, és azért van egy történet, ami megtörtént. Tehát, hogy szerintem az a fontos, hogy ha alapvetően azért valaki belekérdez, akkor tudjuk mi belül, hogy mi történt. Tehát szórakoztatóan adjuk elő, de mi azért itt tudjuk. Tehát ebben a kis jelenetben, amit mi csináltunk, az a veszélyes, hogy már ezek az emberek is szinte elhiszik, hogy az történt, amit ők mondanak. Tehát nem úgy mesélik, mint egy sztorit, de valójában kicsit kis, hanem ők is elhiszik, és úgy lesz egyre torzabb, hogy nincs közben egy objektív valóság. Tehát valahol kell, hogy legyen valami alapja, mert a végére már ilyen alapok nélkülivé válik az egész, és teljesen elfajul a mi verziónk.
A nagy kérdés talán az, hogy mik azok a tényezők, valóban, ahogy az előbb elhangzott, előítéletek, amik torzíthatnak egy történetet. Tehát, hogy milyen gondolkodási anomáliák és milyen külső hatások befolyásolhatnak egy történetmesélést. Ez talán az, ami fontos, és amiért érdekes ez a történet. Mert valóban egyébként ez egyfajta társadalmi problémát rajzol le, ami egyébként pedig a mindennapjainkban is jelen van.
Mert ugye ti is mondtátok, hogy minden alkalommal felfedeztek új dolgokat ebben, és nyilván ez azért következik be, mert hogy ti is közben egy kommunikációban vagytok a közönséggel. Tulajdonképpen az is egyfajta párbeszéd, ami ott zajlik, még hogyha nem is úgy, hogy szó szerint, hanem csak egyszerűen látjátok, hogy hogy reagál a közönség, és tudjátok, hogy mit gondol ezzel kapcsolatban, de akkor ugyanúgy felmerül a mesélő felelőssége, tehát, hogy mi az az üzenet, amit erőteljesen átadtok, mi az az üzenet, amit szeretnétek elmondani, és hogy átjön-e az az üzenet, ami miatt ezt az egészet oda kipakoljátok nekünk az asztalra.
A saját nevemben tudok beszélni. Az az üzenet, ami én szeretnék átadni az előadással, az a kételkedésnek és az önreflexiónak az elsődleges létfontossága. Pontosan a görbetükör hatás az, hogy megkérdőjelezem a saját tetteimet, a szavaimat és a gondolataimat, pontosan azért, mert egyszer csak valaki rámutat azoknak a diszfunkcionalitására és az apró bakikra, amiket én elkövetek a saját gondolatmeneteimben, a kommunikációimban, és a görbetükörre azt gondolom, hogy pont azért nagyon hasznos, megint csak ahogy az előbb szó volt róla, mert nevetek egyet, de már egyel távolabbról tudom szemlélni a saját működésemet, és talán fel tudok tenni magamnak kérdéseket a saját cselekvéseim és gondolataim és szavaim validitásával kapcsolatosan.
Meg egyébként, bocsánat, csak hozzáteszem, hogy ez a jelenet úgy volt megrendezve, hogy mindig letisztáztuk, hogy melyik szereplő miért mondja el úgy a sztorit, ahogy. És nekem pedig például ez az üzenet, de én meg ezt magamra vonatkoztatom, tehát a saját nevemben mondom, hogy az érzelmeinknek nem árt néha gátat szabni abban a tekintetben, hogy most én hatni akarok, de mi van a mérleg másik oldalán. Mert hogyha az, hogy ezért cserébe valakit be kell mocskolni, ezért cserébe valamit máshogy kell, akkor nem biztos, hogy megéri ez a fajta hatás, mert ezek az emberek nem magukat adják ezekben a történetekben, hanem mindig valami nagyon erős akaratuk van, valami hatást akarnak kiváltani a másik fel, ami mögött semmi más nincs, csak az ő egyéni önös érdekük és érzelmeik. És szerintem ez a nagyon fontos, hogy van, ami e fölé nő, és nőhet, és kell, hogy nőjön az emberben, mert ez így hát kontrollálhatatlanná válik, hogyha mindig megadjuk magunknak ezt az ösztörösséget.
Meg hát azok a tudatalatti információk, amik ugye ebben a párbeszédben is folyamatosan megjelennek, hogy amikor valaki támad, akkor rögtön elkezdjük felruházni azokkal a tulajdonságokkal, amik azokban a sztereotípiákban, újsághírekben megjelennek, és azt már úgy adjuk elő, mintha tények lennének. De hogy igazából akkor ez a felkészülés, illetve az a próba folyamat, amin átmentetek, az egy ilyen önismereti folyamat is volt valójában.
Hát talán a színház mindig az. Igen. Vagy legalábbis én hiszek benne.
Jó esetben.
A színház csinálás az ilyen.
Ugye te választottad a darabot, ez azt jelenti, hogy te egyébként egy kicsit ilyen groteszk módon szemléled a világot? Tehát, hogy igyekszel megtalálni mindig azt az abszurditást, amivel tovább lehet lendülni egy helyzeten, még magaddal kapcsolatban is?
Igyekszem. Azt hiszem, nagyon nagy képviség lenne részemről azt mondani, hogy igen, persze. Azt úgy hívják, hogy bölcsesség, de nem hiszem, hogy még ott tartanék.
Az a cél?
Hát valahol ez cél, persze. Persze. Számomra mindig nagyon szimpatikusak voltak azok az emberek, akik képesek voltak önreflexíven tekinteni, saját magukra megkérdőjelezni önmagukat. Ez mindig egyfajta előre gondolkodást is jelent, és ugyanakkor a gondolkodás mód változását is, ami óhatatlan része az életünknek. Én ezeket mindig nagyon szerettem, és ezek számomra példaképek voltak. Egyszer, bocsánat, egy nagyon rövid történet, Novák Eszter rendező egy órán a Színművészeti Egyetemen azt mondta, hogy most épp így gondolom, de régen másképp gondoltam, és valószínűleg most is tévedek. Ez a fajta gondolkodás, ami számomra rettenetesen szimpatikus.
Ez az állandó kételkedés, ez szerintem egy nagyon fontos tulajdonság. Azt szokták mondani, hogy nagyon kevés a humor az életünkben. Ti is ezt tapasztaljátok? Hogy nem tudunk, tehát, hogy annyira nyögvenyelősen élünk, és annyira képesek vagyunk belezutyanni az állandó szenvedésünkbe, és akkor egy kicsit dagonyázni benne, hogy elfelejtjük ezt a fajta groteszket, ezt a fajta görbetükröt, és hogy tényleg nagyon kevés az a fajta darab, ahol az ember úgy szórakozhat, hogy közben azért egy normális minőségi gondolmot folyam is csurog az agyába.
Hát ez abszurd, de zseniális pont ezért, mert és ugyanez a mindennapi életben az önirónia. Tehát anélkül szerintem az ember ez úgy nagyon nehéz. Muszáj megtanulni magunkon röhögni legalább egy kicsit valamilyen szinten, mert pont ez a jó benne. Tehát egy kicsit így könnyít is az ember lelkén szerintem ez a darab, hogy igen, ilyenek vagyunk. Nem árt erre odafigyelni.
Ugye a darabban, most úgy beszélünk róla, mint hogyha ez valami egészen komoly tudományos történet lenne, de nem az, tehát felolvasod gyorsan egy részletet, amit biztos, hogy föl lehet olvasni, mert ez rajta van a szórólapon is, tehát pont ebből az első monológból, amit itt már emlegettünk. Tudom, hogy más a helyzetünk, én itt ülök, te meg kapaszkodsz a korlátba és lógsz a levegőben. Degói, tudod, milyen ritkán van két fél ugyanazon a szinten egy kapcsolatban, főleg szakításkor. Tehát, hogy senki ne gondolja azt, hogy itt ilyen nagyon tudományos előadást kell majd néznie, hogyha esetleg elmegy a színházba. De az utolsó jelenet, és azért beszélek ilyen rébuszokban, mert nem tudom, mit lehet elmondani egyébként egy színházi előadást, vagy az ember ne lője le a poént, mint egy kriminél. Ott nagyon szépen kijön az, amikor egyenlőtlen kapcsolatok vannak, és hogy alakulnak ki az egyenlőtlen kapcsolatok. És én azt gondolom, hogy egyébként a groteszkhez, meg egyébként ahhoz, hogy így tudjunk működni, és képesek legyünk a másiknak görbetükröt mutatni, ahhoz egyenrangú kapcsolatban kell lenni, mert mindenfajta egyenlőtlen kapcsolat az megszünteti annak a lehetőségét, hogy te nyugodtan kimegy tárulkozni, és képes legyél a másiknak, vagy akár saját magadnak is görbetükröt mutatni, mert akkor már előjön ez a borzasztóan komolyan vesszük az életet, saját magunkat és az összes helyzetet. Amikor ti dolgoztok, ugye van egy rendező, aki elvileg irányít, ez egy egyenrangú kapcsolat, amikben ti működtök, tehát, hogy te abban a rendezésben hiszel, illetve ti abban a közös munkában hisztek, amikor közösen alakulnak a dolgok, vagy mégiscsak kell valaki, aki így megmondja, hogy na, akkor most mi történjen?
Azt gondolom, hogy a rendező egyik legfontosabb, két nagyon fontos feladata van. Egyrészt motiválni a színészeit, olyan helyzetbe hozni őket, amelyben ők szabadjára engedik a fantáziájukat, amelyben ők behozzák a saját világukat, amelyben ők kényelmesen és komfortosan érzik magukat, mert ez lesz a táptalaj az előadásnak. A másik feladata pedig egyszerűen egy kompozíció megalkotása, tehát kell egy irányító, aki valóban valamerre tereli a dolgot, döntéseket hoz, de ugyanakkor pedig én azt gondolom, hogy ez csak feladatfelosztás, és maga a munkaviszony az muszáj, hogy emellett a funkcionális hierarchia mellett emberileg nagyon-nagyon kiegyensúlyozott és egyenlőségen alapuló legyen.
Ugye ezt a darabot ti a mindjárt elmondom, a Holdon Golf projekt keretében játszátok, és hát ez most már nem az első együttműködésetek, mert a Léó József darabját is végül is befogadta a projekt, azt külön rendezted meg, de az sem egy tipikus darab, tehát hogy azért fogtál egy olyan darabot, amit egy hajléktalan ember írt a saját életéről, és azt mondtad, hogy na akkor most vigyük ezt még egyszer színpadra.
Az alapvetően úgy indult, hogy annak az előadásnak a főszereplője, vagy szereplője, ugye egy monodrámáról van szó, Illés Éva, ő dolgozik a Fedél nélkülnél sokszor, és ismerte a költőt, Lee Józsefet, és azzal keresett meg, hogy Lee József verseiből csináljunk egy előadást. Annak az előadásnak ő volt az ötletgazdája, és hát így született meg maga az anyag. Felkértünk egy dramaturgot, Balázs Júliát, hogy írjon belőle egy darabot. Úgyhogy az egy ilyen fajta dolog volt. Én szeretem, hogyha egy előadás nem egy ilyen nagyon hagyományos történet mesélésen keresztül kapcsolódik a nézőkhöz. Tehát valamiféle olyan anyag, amihez hozzá lehet nyúlni, amit lehet gyúrni, ami egy nagyon realisztikus színházi darab esetében kevésbé, azt színpadra kell állítani. Itt pedig valóban van lehetőség játszani a szó gyermek értelmében.
Ez azt is jelenti, hogy egyébként a Holdon Golf projekttel lesznek még további közös produkciótok, hiszen itt nem egy stabil társulatról van szó, hanem mindig más és más felállásban jönnek létre a darabok.
Igen, így van, és tervezünk továbbiakat. Pályáztunk is további darabokkal, és keresjük a lehetőségeket, hogy együtt dolgozzunk.
azt mondtad, hogy szereted az olyan darabokat, amik nem ez a klasszikus történetmesélés, hanem így görgeti saját magát. Ez merre fog görögni most a monológok, bilógok és trilógok? Mi az, amilyen impulzus például tegnap este kaptatok, és azt mondjátok, hogy na most ezt mindenképpen beteszem akár érzés szintjén Zsófi az előadásba, vagy pedig kívülről, aki a rendező kívülről látja ilyenkor, hogy mi történik a színpadon is, meg a nézőtéren is, biztos, hogy voltak valamilyen belső reakcióid neked is erre.
Hát szeretnénk még dolgozni rajta. Alapvetően ugye azt már mondtam, hogy egymástól, illetve elhangzott, hogy egymástól függetlenek ezek a jelenetek. Mi alkottunk hozzá egyfajta keretjátékot, aminek mi adtunk egyfajta értelmezést, de számomra az is fontos, hogy a néző meg tudja hozni saját döntéseit annak kapcsán, hogy mi is történik globálisan, mi az, ami összeköti ezeket a jeleneteket. És az derült ki számunkra, hogy itt vannak még feladataink, vagy legalábbis nekem rendezőként még itt vannak feladataim, ezt egy kicsit pontosabbá, pregnánsabbá és teljesebbé kell tennem ahhoz, hogy ez igazán jól működjön keretjátékként.
Zsófi?
Hát nekem az volt a sokkoló, mondjuk tehát egy ilyen személyes információt hozzátennék, hogy az egész családomnak sikerült az elsősorban helyet foglalni, ami egy ilyen, tehát nagyon jó, de közben szörnyű volt, mert egyszerűen, tehát amikor megláttak valami olyan mozdulatot, akkor olyan szinten kitört belőlük a röhögés az elsősorban, hogy én is beleröhögtem nem egyszer, és nagyon-nagyon nehéz volt megállnom. Ilyet többet nem csinálunk, zárójel. De egyébként tehát rengeteg visszajelzést kaptam, és nagyon jó volt, és emlékszem, hogy még az előtte lévő nap Sebastian belerakott egy csomó mindent, és azok szinte kivétel nélkül így mindig működtek, és azok mindig ilyen új megdobták. Tehát ha valamit, akkor ezt így biztos, hogy valamit előtte ki kell találni, amit akkor rakunk bele, mert ez annyira izgalmas, hogy mit fognak rá reagálni. Hát amik ilyen esetlegességek. Én például ezt nem éreztem egy hátrányának, hogy igen, ezt a keretjátékot, ezt egy kicsit még gyúrnunk kell, de ettől függetlenül nagyon jó volt, hogy nem mindig tudtam, hogy hova fog ez kifutni. Hogy most akkor pontosan hogy fog ez kijönni, és akkor ez nekem is adott egy ilyen éberséget, és azt nagyon szeretem.
Jó volt a közönség?
Nagyon.
Nagyon. Minden nyilvános főpróbán, mind a bemutatón nagyon hálás volt a közönség, és nagyon jó is volt, mert ugye, hát ahogy Zsófi az előbb mondta, hónapokon keresztül dolgoztunk egy zárt térben, legjobb esetben négyesben, de nem volt semmiféle külső visszajelzés, és akkor az egy egészen meglepő helyzet, amikor jönnek emberek és elkezdenek nevetni. Én jegyzeteltem mind a bemutatón, mind pedig a nyilvános főpróbán, és tegnap a bemutatón föl is írtam magnál egy bizonyos pontnál, hogy négy kérdőjelel, hogy de itt mind nevetnek. Én nem értem. De nevettek a bemutatón is, a nyilvános főpróbán is azon a ponton, és örülök neki, rettenetesen örülök neki, de én a magam részéről nem tudom, hogy abban a pillanatban mi a vicces.
Na akkor még vannak felfedezések a darabban.
Abszolút.
Köszönöm szépen. Vendégeim Kortés Sebastian a darab rendezője, és Bach Zsófi a női főszereplője volt. A monológok, bilógok, trilógok, Jean-Michel Rit című darab, amit egyébként meg lehet nézni az RS9-ben, fogjátok folyamatosan játszani.
Igen, ez a terv, hogy a továbbiakban is januártól játsszuk tovább.
Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.